Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast. A címben szereplő kérdést akár úgy is feltehetném, hogy hogyan irányítsuk jól a saját életünket. Ugyanis aki a maga házatáján rendet tud rakni és képes irányítani az életét, az nagyobb valószínűséggel birkózik meg egy szervezet, cég irányításával is. De mi kell ahhoz, hogy jó vezetőkké váljunk? A vezetőnek milyen kapcsolatban kell lennie a beosztottjával? Milyen kihívásokkal néznek szembe a mai kor vezetői, és miért olyan fontos manapság a rugalmasság? Ezekre a kérdésekre Gyura Méde, a coach és vezetőfejlesztő tréner ad választ. Tartsatok velünk! Néha azt látom, hogy sokan azonnal a ranglétre a legtetejére akarnak kerülni, és vezetőkké akarnak válni, mert úgy gondolják, hogy az könnyű és egy csomó előnnyel jár. De mit is jelent valójában vezetőnek lenni, és mi kell, hogy azzá váljunk?
Hú, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Mi kell hozzá? Én úgy gondolom, hogy tapasztalat. Azt akartam mondani hirtelen, hogy érettség, de hogy egyébként valamilyen szintű érettség is, de tud ugyanolyan jó vezető lenni egy fiatal vezető is, mint mondjuk egy 20 éves tapasztal rendelkező nő vagy férfi. Ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen, nagyon fontos az önismeret. És nagyon sokat foglalkozom vezetők fejlesztésével, és az egyik leges legfontosabb, hogy hogy látja saját magát, mert hogyha ő oké saját magával, és ismeri saját magát, akkor ismeri a kommunikációját, ismeri a viselkedését, és sokkal inkább tud kapcsolódni az embereihez, úgymond. És aztán az utóbbi időben pedig, hogy ki számít jó vezetőnek, hát aki nagyon gyorsan tud változni, asszimilálódni a körülményhez, aki gyorsan fel tudja venni ennek a nagyon-nagyon gyorsan változó világnak a ritmusát, és ehhez tud alkalmazkodni. Ugye nagyon sok vezetői stílust ismerünk, és a tapasztalat azt mutatja, és a szakirodalom is azt láthatja, hogy az a jó vezető ma, aki a különböző vezetői stílusait tudja nagyon jól cserélgetni, és az adott helyzethez mindig az adott színű kalapot tudja felvenni tulajdonképpen.
Fejtsd ki kicsit ezeket a vezetői stílusokat, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri azt a 6 típust.
Goleman többféle vezetői irányzatot mutat be és ismertet, és ebből 6 az, amit ő igazából így elválaszt egymástól. Az első a jövőkép alkotó, hogy erre mi is jellemző erre a vezetői stílusra. Itt igazából elvárja ez a vezető, hogy a példát, amit ő mutat, azt a többiek kövessék, és hogy menjenek utána, kvázi, hogy amit én mondok, azt csináld úgy, mint én, de azonnal. Nagyon erős jövőképe van, és ezt mindenki minden hamarabb el szeretné érni ezt a jövőképet. Aztán van a menetelő stílus, itt felvázol egy jövőképet a vezető tulajdonképpen, és azt mondja, hogy gyere velem, és ez a stílus akkor működik legjobban, ha a csapatnak a megváltozott körülmények miatt új vízióra van szüksége például, konkrét útmutatásra, vagy valamilyen feladat elosztására van szüksége. Ez picit talán egy ilyen lágyabb stílus az előzőhöz képest. Aztán van a baráti stílus. Itt a baráti vezető azon dolgozik, hogy érzelmi köteléket hozzon létre a vállalat és a munkavállalók között. Egy mondatban összefoglalva, az ilyen vezető azt mondja, az emberek az elsők. Itt viszont nagyon fontos kiemelni azt, hogy, és itt a szerző is kiemeli, hogy az emocionális stílust tilos folyamatosan és kizárólagosan használni, hiszen az állandó dicséret, vagy ez a babusgatás, az egy ilyen középszerű teljesítményhez vezethet. Aztán van egy tréneri stílus, ez a negyedik stílus, amit Goleman megkülönböztet. Ez a vezető azt mondja, hogy próbál ki ezt is, kísérletezzünk, próbál ki azt is. Az ilyen középvezető az ember képességeit fejleszti a vállalat jövője érdekében. Aztán van a kényszerítő stílus. Goleman szerint a diktáló stílus különleges helyzetek esetén a leghatékonyabb, mint például, hogyha mondjuk a gyártásban dolgozó vállalat átel egy másik termék gyártására például, vagy mondjuk, hogyha egy természeti katasztrófa idején leég mondjuk egy gyár, akkor nagyon jól tud ez a kényszerítő stílus úgymond működni. És aztán van a demokratikus stílus, és ez egy nagyon érdekes stílus, főleg a mostani vezetők eszköztárában. Hiszen ez a vezetői stílus mindig a konszenzust keresi, és az abban való részvételre számít, és azt mondja, vagy azt kérdezi, hogy te mit gondolsz erről, gondolkodjunk közösen. Úgyhogy ez a 6 vezetői stílus, vagy vezetői kalap az, amit nagyon jó dolog, hogyha ebben a VUCA nagyon gyorsan változó világban, ahol igazából ugye a VUCA azt is jelenti, hogy gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, bizonytalan, és ebből egy ilyen angol mozaik szó ez a VUCA, hogy ezekben a helyzetekben ezeket a vezetői stílusokat tudatosan tudja cserélgetni a vezető.
Az is fontos, hogy milyen szervezet élén állunk, egy gyárat vagy egy alkotói közösséget vezetünk például.
Így van, vagy ha mondjuk ugye behozhatjuk azt is, hogy mondjuk a coaching szemléletű vezető, tehát hogy amikor megkérdezem, és nem én mondom el, hogy mit kellene csinálni, hanem hogy neked hogy lenne jó, szerinted hogy csináljuk, te mit gondolsz erről, de vannak olyan szituációk, amikor viszont meg kell mondani, hogy azt a táblázatot fel kell tölteni, azt a prezentációt meg kell írni, abba a prezentációkba mit legyenek, szóval hogy ehhez nagyon éles látás is, és tudatos mindset is kell hozzá, én úgy gondolom.
És ha már visszakanyarodtunk az önismerethez, én is ezzel akartam kezdeni, hogy az önismeret elengedhetetlen. Kérdés, hogy bárki válhat vezetővé? Vagy mi kell ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton?
Én úgy gondolom, hogy a nagyfokú nyitottság és a fejlődés iránti vágy az nagyon jó, hogyha megvan az emberben. Én dolgozom együtt fiatalabb vezetőkkel is, és idősebb vezetőkkel is. Én úgy gondolom, hogy tényleg mind a kettőnek megvan a szépsége. Az új, fiatalabb vezetőknél ők neki a változásokhoz való alkalmazkodás adott esetben jobban megy talán, mert ők már egy teljesen más világba szocializálódtak. Talán a régi, tapasztaltabb rókák, akik kevésbé nyitottak a fejlődésre, talán azok vannak a legnehezebb helyzetben, mert kevésbé ismerik fel adott esetben, hogy bánjanak például a fiatal kollégáikkal. Hogyan hozzák mondjuk össze a csapatot, vagy hogy kérdezzem meg a csapatot is, hogy nekik mondjuk mire lenne szükségük, ők mitől éreznék jól magukat. Én úgy gondolom, az a jó vezető ma, aki törődik a csapatával, és meg tudja teremteni azt a légkört, ahol a kolléga őszintén el tudja mondani a véleményét, és nem ez a hierarchia látszódik, hogy most én vagyok a vezető, és hogy ezt minden fórumon kiemelem is, hogyha nem is kell kimondanom, de mondjuk ez az érzés megy át a többiekben, hogy egy van bennem egy tartás. Én úgy gondolom, hogy az ilyen vezető az nem lesz sokáig sikeres.
És minden esetben kérdeznie kell, vagy van, amikor rá kell éreznie, hogy mire van szüksége a csapatának? Mert az is lehet, hogy valaki nem tudja elmondani, hogy mire vágyik, hiába kérdezik őt.
Én azt látom a mai világ, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy pont arra nincs ideje a vezetőknek, amire kellene, hogy legyen, és az emberek. Tehát, hogy én foglalkozzak az embereimmel, és hogy legyen minden héten legalább fél órám, amikor csak egy ilyen one-to-one beszélgetést tartok a kollégákkal. És emellett persze van team meeting, meg nem tudom, közösen kávézunk, személyesen online, bárhogy is, de hogy legyen meg az a tér, hogy mondjuk egy ilyen introvertáltabb, egy befelé forduló kolléga is el tudja mondani, hogy ő most mit gondol. És akkor itt jön be a coaching szemlélet, ezek a coaching skill-ek, hogy nekem legyen vezetőként pár olyan kérdés a tarsolyomba, amit, hogyha felteszek, akkor megtudom, hogy azt a kollégát mi motiválja. Mert ugye a szeretet öt nyelve, kinek az érintés, kinek a dicsérő szavak, kinek az ajándék például, kinek a minőségi idő az, amit ő legjobban építi, vagy legjobban meg tudja teremteni a pszichológiai biztonságot. Na, én ezt nem fogom tudni megtudni, hogyha nem ülök le a kollégáimmal, és nem beszélgetek velük rendszeresen. Lehet, hogy én akkor mindig dicsérem, és a nagy plénum előtt elmondom, hogy ő milyen jó munkát végez, holott ő neki pont nem erre lenne szüksége, hanem ő azt értékelni, hogyha pont ez az idő meg lenne, ez a 20 perces összekapcsolódása, akár a vezetővel, akár a csapattal. De lehet, hogy én attól vagyok boldog éppen, hogyha mondjuk jól végezem a dolgomat, akkor el tudok menni hamarabb egy órával például, és a gyerekeimet hamarabb össze tudom szedni az iskolába. Szóval, hogy ez nagyon egyéni élethelyzettől, kortól, nemtől, és személyiségtől függ is, hogy kinek mire van szüksége. És úgy gondolom, hogy az a jó vezető ma, aki erre időt szán az embereire. És úgy gondolom, hogy egy idő után ez vissza is igazolja a vezetőt abban, hogy én mennyire vagyok jó vezető, hiszen azt tudjuk, hogy a fluktuáció, tehát amikor elmegy valaki egy cégtől, akkor nem a cégtől megy el, hanem a vezetőtől megy el. És az, hogy most valaki kap egy jobb állást, és ahol mondjuk több pénzt kap, nem feltétlen elsőként a pénz a motiváló erő. A pénz ezt tud motiválni, de rövid ideig, hosszú távon nem tud motiválni a pénz. Viszont ha egy olyan vezető van mellettem, aki nekem megérti a problémáimat, aki megérti az én élethelyzetemet adott esetben, és meghallgat, és megkérdez, akkor én fogok kötődni ahhoz a vezetőhöz hosszú távon.
Meséltél a skillekről, képességekről, hogy mit kell tudnia egy vezetőnek. Te vezető fejlesztéssel foglalkozol. Már van ilyen? Igény is van rá? Pontosan mit akar ez? Korábban sokan azt gondolták, hogy aki már elért a hierarchia legtetejére, annak nincs szüksége fejlesztésre. Ő már mindent tud.
Régebben én úgy gondolom, gyakrabban fordult talán az elő, hogy abból lett vezető, aki nagyon jól végezte expert kollégaként a munkáját. Tehát aki nagyon jó volt Excelben, aki nagyon jól tudott előadni, aki ott esetben mondjuk régóta ott volt a cégnél. Mondod, ez teljesen más, amikor én szakmailag ott vagyok a munkámban, mint az, amikor embereket kell koordinálnom. Szóval a kettő az nem ugyanaz. És én úgy gondolom, hogy nem feltétele az egy jó vezetői létnek, hogy én értsek a szakmámhoz. Mert az is épp úgy tud egy jó vezető lenni, aki mondjuk nem tudja minden kérdésre a választ, de olyan emberekkel veszi körül magát, akik professzionálisak a saját területükön, és ez a csapat így egységében a jó. És a skillekre visszatekintve pedig én úgy gondolom, hogy egy vezető sincs kész, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban van. Tehát lehet ez egy CEO, egy igazgatói pozíció, de lehet egy team leader, egy csoportvezetői pozíció is. Én úgy gondolom, hogy a fejlődés az állandó kell, hogy legyen, pont amiatt, amit korábban említettem, hogy nem olyan világban élünk, ahol megálltunk, és így vagyunk, hanem hogy állandóan pörög ez a világ, állandóan változik. És most már azt tudjuk mondani, hogy nem az a biztos, ami most van, hanem csak az, ami talán már elmúlt. És kevésbé tudunk előre tervezni, és pontosan ezeket most már beépítjük a vezetőfejlesztő programunkba is, hogy ehhez én hogy tudok vezetőként alkalmazkodni. Mert korábban a vezetőfejlesztő tréningek is, ugye a vezetőknek kire nincs idejük, az embereikre, és pont arra, hogy fejleszték saját magukat. Mert nagyon nehezen tudnak kiszakadni a munka a hétköznapi BAU feladatokból. De nagyon fontos úgy gondolom, hogy a saját érdekükbe is, és a csapat érdekébe is, hogy, és amiket már mi is tartunk, hogy akár ilyen 2-3 órás online tréningeket. Mert hogy az is tud inspirálni, az is tud egy-egy olyan gondolatot elültetni az ember fejében, hogy hoppá, akkor én ezt mondjuk hogy is csinálom. Korábban a vezetőfejlesztő programok szóltak a konfliktuskezelésről, asszertív kommunikációról, ugye, hogy tudok én partnerként kommunikálni a másik emberrel, hogy tudok én úgy kommunikálni, hogy ne nyomjam le, de engem se nyomjanak le például, és még sok egyéb más stresszkezelésről például, előadás technikáról, viszont ami új gyöngyszem, és szerintem így a vezetőfejlesztő programokban, az a reziliencia, hogy én hogy tudok ebben a nagyon változó, nagyon mozgalmas világban megteremteni a saját jólétemet, és hogyha én ezt megteremtettem saját magamban, akkor hogy tudom ezt kialakítani a csapatomban is. És persze az, hogy nagyon nagy ráhatásom van arra, hogy én a csapatommat jólétét, vagy egy kollégám jólétét befolyásoljam. Természetesen teljesen nem tudom, mert van az a három befolyásolási kör, ugye a legkisebb kör, ahol én vagyok, és ahol befolyásolni tudom a dolgokat. Körülöttem van egy kör, egy bizonyos kör, amire van ráhatásom. Ha esik az eső például, akkor én most bánkódhatok, hogy jaj, esik az eső, és én mondjuk futni akartam menni. De van ráhatás, mert tudom azt mondani, hogy mindsetet cserélek egy picit, és azt mondom, hogy wow, oké, most ilyen idő van, akkor felöltözök ehhez, alkalmazkodom, és kimegyek sétálni. És ugye van a legvégső kör, amire viszont nincs ráhatásom, hogy mi most mérgelődhetek egészen, hogy de most miért esik az eső, mert én pont most akartam kimenni futni. És az a baj, hogy a legtöbb időt pont ezzel a külső körrel töltjük, az olyan dolgokkal foglalkozunk, amire egyáltalán nincs ráhatásunk. És visszatérve a rezilienciához, a reziliencia is pont arról szól, hogy védőfaktoraimat hogy tudom fejleszteni annak érdekében, hogy én jó legyek. Állandóan más elvárásokat támasztanak felém, a vezetői munkámat tekintve. Ugye állandóan más elvárások jönnek a kollégáktól, a környezettől. És hogy én hogy tudok optimista maradni? Hogy tudok én mondjuk az érzelmeimet befolyásolni, hogy mondjuk ne legyen hirtelen 120 a vérnyomásom, és ne kezdjek-e hirtelen kiabálni, vagy ne kezdjek én hirtelen stresszes lenne egy bizonyos helyzetben, hogy tudom az érzelmeimet ehhez igazítani, hogy ne essek bele a gondolati csapdáimba. Szóval, hogy ez egy új gyöngyszem a vezetőfejlesztő programokba, és én úgy gondolom, hogy egy vezetőnek nagyon sokat kell azzal foglalkozni, hogy ő tulajdonképpen hogy van, és nem feltétlen vezetőként, hanem privát emberként.
Igen, hiszen sokszor mondják, hogy ő is csak ember, és ezek az emberi tulajdonságaink határoznak meg minket, bármilyen szerepben is vagyunk. Szóval te miben tudsz segíteni egy vezetőnek, ha megkeres téged?
Ezekbe tudjuk segíteni, hogy rálátást adunk, mert sokan belesnek abba a hibába, hogy elmegyek tréningre, és akkor majd ott megtanítanak. De ezek nem olyan, tehát van hard skill és van soft skill. A hard skill az, amikor én értek egy Excel táblához például, vagy amikor én összetudok tenni egy PPT prezentációt, az a hard skill. Azt meg tudom tanulni. Vannak könyvek, megtanulom, begyakorlom, talán rövidebb idő alatt el tudom sajátítani. De az, hogy én hogy tudok reziliens lenni, konfliktusaimban nem versengő lenni például, azt mi meg tudjuk mutatni, hogy milyek, mik vannak, és hogy te milyen vagy, a tesztek mit mutatnak, el tudunk erről kezdeni beszélgetni, de utána már a vezetőtől függ az, hogy ő ezzel utána mennyit foglalkozik. Akkor van ilyen vezető, aki például coachingra járt hozzám, hogy ő felfedezte magában, hogy ő nagyon versengő a konfliktusok terén, tehát hogy nem afelé megy, hogy ő most megoldja ezt a problémát, hanem hogy általában úgy azt visszajelzést kapta, hogy ő lenyomja a másikat, és hogy ebben szeretne fejlődni. És hogyha eljut ide egy vezető, akkor mondjuk eljön egy coaching alkalomra, és ott nagyon jól tudunk együtt dolgozni azon, hogy miből adódik neki ez a versengő mentalitása. Mi kellene ahhoz, hogy ő ezt levetkőzze? És én ott nem megoldást adok neki, hanem kérdéseket adok, ami alapján egy önreflexió indul el, és saját magán dolgozik tulajdonképpen. Úgyhogy én azt mondom, hogy mind a coaching, mind a tréning, amiben én segítem a vezetőket, egy ajtó, amit én kinyitok mondjuk, és én ott vagyok abban az ajtóban, de tulajdonképpen azon az ajtón átlépni, és utána azon az úton elindulni, ott neki kell tulajdonképpen.
Már volt szó a kihívásokról, tehát akkor ismételjük meg, milyen nehézségekkel néztek szembe a vezetők régen és most.
Én úgy gondolom, hogy amit előbb is említettem, hogy az önismeret, az szerintem régen is, és most is ugyanúgy megállja a helyét, hogy jó is önismerettel kell rendelkezni egy vezetőnek. Ami az új skill, ha lehet azt mondani, pontosan ez az alkalmazkodó képesség, hogy jól tudjon alkalmazkodni. Ez régen, nem azt mondom, hogy nem volt benne a vezetői tulajdonságokban, de sokkal nagyobb teret nyert az utóbbi időben. Az a vezető, aki nem tud alkalmazkodni, és mondjuk csak azt mondja, hogy mert 10 éve ez volt, vagy mert 20 éve ez volt, az ott biztos, hogy nem tud tovább, vagy sokáig fenntartani a vezetői pozícióját. És ami még nagyon fontos, hogy, és ez is egy nagy kihívás most a vezetőknek, hogy nagyon nagy a gap a kollégák között. Tehát, hogy nagyon máshogy kell hát vezetni, és akár kommunikálni egy 20 pár éves fiatal egyetemistával, aki a csapatomban van, mondjuk legyen 25-26 éves, most került a csapatomba, és egy olyan csapattaggal, aki mondjuk ott van már 10 pár éve. És még egyet behozok, mert hogy emiatt is nagyon sokan jönnek hozzám, hogy csapategységet így úgy nagyon nehéz megtalálni, hogy nagyon szerteágazó a korosztály is. És hogy korábban talán ez nem volt ennyire mérvadó. És ugye most már nem feltétlen az van, hogy egy munkahelyen eltöltünk 10-20 évet. Mert ugye az önéletrajzban az nem is feltétlen mutat jól, mert akkor joggal teszik fel mondjuk azt a kérdést, hogy hoppá, ő már ott van 20 éve ugyanabba a pozícióba. Ez mit is üzem? Sokkal inkább fontos az, hogy többféle tapasztalata legyen az embernek, több területről legyen tapasztalata az embernek.
Érintettük azt is, hogy ki a jó vezető, de milyen intőjelek lehetnek arra, hogy valamit rosszul csinálunk, és valamin változtatnunk kellene?
Hát a fluktuáció az biztos, hogy nagyon hangsúlyos. Másrésztről én úgy gondolom, hogy ugye a COVID mit hozott magával? Az online munkát hozta magával. És az én cégemnél is nagyon sokan küzdenek vezetőként, hogy a csapatukat be tudják hozni az irodába, hogy ott együtt legyenek a kollégák. És én úgy gondolom, hogy az is bizonyos üzenet, hogyha a kollégák nem akarnak együtt lenni, hogyha nem keressük egymás társaságát. Független attól, hogy mondjuk introvertáltabb ember vagyok, és köszönöm szépen, én jó rá vagyok, de mégis azért meg kell teremteni a személyes találkozás lehetőségét is, és fontos szerintem, hogy például erre is figyeljen egy vezető. Jó vezető folyamatosan visszajelzést ad a kollégáknak is, és ő is visszajelzést kér a saját munkájára a vezetőjétől. És egy dologról még nem beszéltünk, hogy tudjak visszatölteni. Nagyon sok a negatív hír, vezetőknek, nem vezetőknek, mindenkinek. Mi lesz velünk, hogy lesz velünk. És hogy én tudjam, ez, ami negatív energiát hoz be hozzám, ezeket a negatív energiákat le tudjam adni. Hogy tudjak feltöltődni. És ez lehet, hogy ez a feltöltődés csak az, hogy este mondjuk hálát adok annak a három dolognak, ami nagyon fontos nekem az életben, vagy akár a munkámban is mondjuk megvalósult azon az adott napon. Ez szerintem borzasztóan fontos. Vezetői léttől függetlenül.